Evangéliumának második és harmadik részéből. Márk evangéliumának második részének a 23. versén kezdjük az olvasást, és a harmadik rész 6. versét is elolvassuk. És lőn, hogy szombatnapon a vetések közt megy vala által, és az ő tanítványai mentőkben a kalászokat kezdék vala szaggatni. Ekkor a farizeusok mondának néki, imé miért művelik azt szombatnapon, amit nem szabad? Ő pedig mondta nékik, soha sem olvastátok-e, mit művelt Dávid, mikor megszűkült és megéhezett vala társaival egybe. Mi módon ment be az Isten házába az Abjátár főpap idejében, és ette meg a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni csak a papoknak, és adott a társainak is. És mondta nékik, a szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért. Annak okáért az embernek fia a szombatnak is ura. És ismét bement a zsinagógába, és volt ott egy megszáradt kezű ember, és lesik vala őt, hogy meggyógyítja egy szombatnapon, hogy vádolhassák őt. Akkor mondta a megszáradt kezű embernek, állj elő a középre. Azoknak pedig mondta, szabad-e szombatnapon jót vagy rosszat tenni, lelket menteni vagy kioltani, de azok hallgatnak vala. Ő pedig elnézvén őket haraggal, bánkódván szívük keménysége miatt, mondta az embernek, nyújtsd ki a kezedet. És kinyújtá, és meggyógyult a keze is épp élőn, mint a másik. Akkor a farizeusok kimenvén, a Herodes pártiakkal mindjárt tanácsot tartának ellene, hogy elveszítsék őt. Megragadom az alkalmat, és az összejövetel elején szeretném köszönteni szeretettel a testvéreket. Nagyon örülünk, hogy az Úr napján együtt lehetünk, és hallgathatjuk az Úr igéjét. Kívánjuk, hogy a Jóisten tegye áldássá számunkra ezt az összejövetelt. Akár helybeliek vagyunk együtt, vagy vendégek is jelen vannak. Mindenkit szeretettel köszöntünk, és adja az Úr, hogy ezen a mai napon szóljon hozzánk az Úr Jézus. Isten maga, és amit el kell végezzen az életünkben, akár a megújulás, a gyógyulás, a helyreállás, a megtérés munkáját, ezt tudja Isten általunk bennünk elvégezni. Kívánjuk, hogy ilyen figyelmes igehallgatók legyünk ezen a délutánon az Úr házába. Kérjük szeretettel most az énekkar szolgálatát, azután pedig Baricsán testvér fog szólni.
beszélek ma délután, hisz nem mindenkor van erre alkalom ezt elmondani, így mindenki előtt. Tulajdonképpen a mai délutáni gondolatunk, hogy Jézus és a nyugalom nap. Mi nem vagyunk zsidók, nem vagyunk úgymond adventisták, mi baptista keresztények vagyunk. Azért nekünk is, a mi szabályunk szerint, a mi hitfelfogásunk szerint benne van, le van fektetve, hogy mi is egy napot az Úrnak kell, hogy szenteljünk. És úgy döntöttek elődeink, és mi ezt jónak láttuk, hogy legyen ez a vasárnap. Szép dolog ez, hogy a vasárnapot a hívők nyugalomnapnak szentelik. Vajon nem tudom, hogy megértjük-e, mit jelent ez, igazán ez a vasárnapi nyugalomnap. Sokféle felfogás van már az utóbbi időben, sokféleképpen kezdik értelmezni és viselkedni a mostani keresztény testvéreink a nyugalomnapot. Végignéztem és érdekelt engemet a zsidókhoz írt levél 4. részében az író, aki írta a zsidó hívőknek a levelét, hogy mit gondol a nyugalomnapról. Két nyugalomnapról beszél, az egyik nyugalomnap az, amikor valaki megnyugodott Jézus Krisztusban. Tehát amikor eljött az életünkben a megváltó, és az összekuszált, rendezetlen múltunkat, ami bennünket vádolt, kísértett, és végül a kározatra vitt volna, adott szabadságot, békét és nyugalmat. Tehát minden hívőnek ebbe a nyugalomba be kell vonulni. Aztán lehet beszélni csak a második nyugalomról, ami az örökké valóság, a mennyország. Ebben a fényben gondolva, és ezt átértékelve úgy láttam magamban, hogy ezért van sokszor kilengés és félreértés a hívők életében, hogy tulajdonképpen nem is értik jól a vasárnapi napot, a nyugalomnapot, hiszen előbb be kell vonulni a Jézus nyugalmában, amit az ő drága vére által a kereszten adott nekünk, hogy mikor elfogadtuk, akkor a lelkünk megnyugszik, és már ezen a földön a mennyországhoz tartozunk. Az ő nyugodtsága, békéje, az a tudat, hogy én már Isten gyermeke vagyok, és igaz, hogy a földön élek, de a mennyországhoz tartozok. És aki így éli napjait, miután Jézust elfogadta, az fogja tudni, hogy mit tegyen vasárnap. Hogy mivel töltse a vasárnapot. Én senki után őszintén megmondom, nem jártam, nem leselkedtem. De voltak olyanok, akik eléggé megbotránkozva sorolták el nekem, és egy kicsit szégyellem ezt elmondani, hogy előfordul már, hogy a hívők árulják az autót vasárnap, meg elmennek vasárnap autót vásárolni, üzletet kötni. Egyéb más anyagi dolgokba belemennek, tehát nem arról van szó, mint a másik rendszerben, hogy kényszerítettek néha bennünket, hogy elmenjünk vasárnap dolgozni, pedig nem akartunk. Ma már eztet szomorúan mondom, hogy sokan anyagi megfontolásból, vagy nem tudják abba hagyni. Én nagyon félek, és én szeretném ezt hangsúlyozni, és föltehetem ezt a kérdést, szabad legyen másnak is feltenni ezt a kérdést, hogy az a testvérem vajon bemente a nyugalomba? Vajon megszűnt-e a régi életével? Felszámolta-e? Azt mondta valaki, hogy a hívők miután Jézust elfogadják, annyira nem akarnának-e világ szerint élni, a világ menete szerint élni, hogy lekössék magukat a földi gondokkal. Úgy néz ki, mikor megfogunk egy fadarabot, és lenyomjuk a telet, egy hordó, amelyik tele van vízzel, és lenyomjuk az aljára a fadarabot, és együtt felugrik a víz tetejére. Olyan a hívő ember, aki csak azért csinálja, dolgozik, mert kell csinálni. De az élete már mennyhez tartozik. Tudja, aki bevonult abba a szent nyugalomba, Jézus Krisztusban, hogy az ő élete már nem tartozik ide ehhez a földhöz. A mennyhez tartozom. Kell élni, kell eltartani a családomat, vagy mondjam úgy, talán egy födél is kell a fejünk fölé. De a lelki a mennybe vágyik. Azt szeretné tenni, amit Isten mond neki. És a vasárnapot annyi minden lelki jókra föl lehet használni. Betegeket látogatni. arra megszorult testvéreinket meglátogatni, imádkozni. Egyszerűen imádkozni, amit sokszor nem tudunk megtenni hétköznap, de vasárnap, amikor a lelkemmel egybefolyok Istennel, Jézus Krisztussal. Jó a vasárnap arra, hogy leltátartsunk nyugodtan, félrevonulva mindentől, minden gondot letéve, és leltározni az életünkben, és ez mind-mind a nyugalomnaphoz tartozik. Elolvasom a második, az apostol, aki írta a zsidókhoz írt levelet, így mondja a 10 és a 11. verset. Aki ugyanis bement az Isten nyugalmába, maga is megnyugodott munkáitól, mint az Isten a magáétól. Igyekezzünk tehát bemenni abban a nyugalomba, hogy senki el ne essék az engedetlenség hasonló példája szerint. Nem fog a második nyugalomba bejutni az, aki az első nyugalomba nem volt része. Aki nem nyugodott meg a régi életétől. Aki nem hagyott fel a régi élettel. És az a benső nyugalom, a mennyországnak előíze ott van a lelkemben, a szívemben. Aki ezt nem éli át, aki nem él ebben, az nem számolhat a következő nyugalomba, abban nyugalomba, ahol vár bennünket Isten és Jézus Krisztus. Gondolkodjunk el rajta, nézzük meg az életünket, és állítsunk fel kérdéseket magunknak. Valóban bent vagyunk-e Jézus Krisztusban, abban az ő nyugalmában? Hiszen ő megmondja nekünk, mit kell tenni. Mi foglalkoztat napról napra? Mik a gondolataim? Keressétek először Isten országát, és egyebek mind megadattak néktek. Ezt kívánom magamnak, testvéreimnek. Amen. Mostan egy énekari számot kérünk, azt követőleg Szabó Katalin fog egy költeményt mondani.
Hogy Jézus azt mondta valakinek, hogy a te hited megtartott téged többek között. Ezt is mondta. A 1800-as években egy pályázatot hirdettek meg egy modern, új tíz parancsolatra, és egy intelligens farmer lány nyerte meg, és a tizedik parancsolatot úgy fogalmazta meg, hogy higgy, hogy felemelkedhess a föld porából a végtelen magasságba. Erre a hitre lenne nekem is szükségem, a költeményem is erről szól. Kérem, fogadják szeretettel. Lehetetlen. Te azt mondod, hogy lehetetlen, és leereszted a kezed. Csügged, fásultan belenyugszol, ha nem lehet, hát nem lehet. Te azt mondod, hogy lehetetlen, befagy az ajkad, a szíved, már alig mersz, és kihal belőled minden nagy hősi lendület. Miatta dúlhat itt a gazság? Fertőzhet a bűn, a kapzsiság? Hagyod, hadd rohanjon vesztébe, dühött őrültként a világ. Hát mit tehetnék? Nincs hatalmam, se szó, se vér, se könyv, se jaj, se és se fegyver nem segít már. Se ezer nábok, se arany. Legyen mi lesz? Ki oltja el az erdőt? S mit ér a gát, ha a tenger kilép a medléből, és őrülten dobálja magát? Lehetetlen, hát lehetetlen. Méreggel, átokkal teli a világ. Szenny, láz, kelevény már, lehetetlen megmenteni. Így szólsz, mert hitvány, nyavajás vagy, tapló van melleden belül, és nem tudod, hogy a hívőnek a lehetetlen sikerül. Szavára forrás kél a pusztán, a néma szól, a béna jár, manna hull, a hegy a tengerre hág, vagy a tengerbe lép a hegy. Szeretet lesz a gyűlöletből, a büszke megalázkodik, a kabzsi ingét odaadja, a káromló imádkozik. Vizen járhatsz, tüzön mehetsz át, ha hiszel, s mindez nem mese, példák beszélnek, nézd, körülvesz a bizonyságok tengere. Higgy és mindent lehet, ne is lecsügget fáradtan kezed. Lehet béke, lehet bocsánat, új élet, jóság, szeretet, erő, fegyver, ész, pénz, ravasság, könyörgés nem segít, de megmentheti a világot a legnagyobb erő, a hit. Amen.
A Peggető zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, és azt követően Megyesi Jenő testvér szolgálata. Thank you.
Kedves testvérek, az utóbbi időben nagyon sokat foglalkozott az imádság meghallgatásáról szóló rész, amit az Úr Jézustól tanulhatom meg. Itten Lukács evangélium 14. része, megvan a Máté 7. részben, 7-től 11-ben. Nagyon fontos, hogy sokat imádkozzunk. Hát lehet, hogy a boldogságnak titka az is, hogy hát keveset imádkozunk, kevés időt töltünk a térdeinken, és nem vagyunk olyan boldogok. Egy pár igét felolvasok itten. Én is mondom néktek, kérjetek is adnak, keresetek is találtok, zörgesetek is ajtót nyitnak néktek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és az zörgetőnek ajtó nyílik. Melyik atya az közületek, aki fiának követ ad, mikor az kenyeret kér, és kígyót áld, mikor halat kér, vagy skorpiót áld én néki, ha tojást kér. Azért ti, bár rosszak vagytok, tudtok fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább fog a ti mennyei atyátok szent lelket adni azoknak, akik tőle kérik. Testvérek, egy olyan világban élünk mostan, amikor gazdasági válság, pénzügyi válság, energiaválság, de nem utolsó sor morális, vagyis erkölcsi válságban szenved ez a világ. Nagyon fontos, hogy ilyenkor, még máskor is imádkozzunk, és kapcsolatunk legyen a mi mennyei atyánkkal. Olvastam az egyik folyóiratban, egy evangélikus folyóiratban, hogy Kínában nagyon üldözik a kereszténységet. És ha valakiket elfognak, vagy megölik, vagy börtönbe zárják, vagy kényszermunkára ítélik. Tehát nagyon nehéz dolgok van. És így Kínában mondjuk van 80 millió keresztény, amiből 20 millió elismert, és 60 millió föld alatti egyház. Tehát a nagyobb része az egyháznak föld alatt működik. Ezeknek nem jut el Biblia sem a kezükben, mint nekünk. Nagy dolog, hogyha Bibliához jutnak, akkor nagyon-nagyon örvendenek. És ezek az emberek nem végeznek teológiát sem, vagy papi iskolát sem, mert nincs. Nem engedi meg az állam. Ezek az emberek úgy csinálnak, hogy imádkoznak, és azt mondják, hogy azt választják meg vezetőjüknek, lelkipásztoroknak, akinek kérges a térde. Tehát akinek kérges a térde, mert az sokat imádkozik. Kedves testvérek, nagyon megfogott engemet az Úr Jézusnak a szava, hogy mi gonoszak vagyunk. Ez a mi nevünk Isten előtt. De tudunk jó ajándékokat adni a gyerekeinknek. Adunk kenyeret, adunk halat, adunk nekik tojást, de hát ennivalóval ellátjuk őket. De ezek a táplálékok, testi táplálékok, erre is nagy szükség van, de még ettől van fontosabb táplálék, a Szentlélek. Az, ami megtanít bennünket ezen a földön, hogy hogy viselkedjünk, hogy járjunk az emberek között, és hogy beszélgessünk, hogy járjunk el velük. Mindenre megtanít. Aztán eszünkbe jutatja az igéket, amikor olyan helyzetben vagyunk, és magától jönnek a szavak, és amikor kérdőre vonnak a hitünk miatt, mert voltam én is olyan szorítóba a múlt rendszerbe, hogy szorítóba voltam, és a Szentlélek eszembe jutotta azokat az igéket, amiket mondanom kellett ott azokat előtt, az ateista emberek előtt. Aztán a Szentlélek megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében is. Aztán a Szentlélek tulajdonképpen építi a gyülekezetet, és a kőszikla maga Jézus Krisztus. Ezért a gyülekezet tehát nem lehet megsemmisíteni. A gyülekezet nem a lelkipásztor tulajdona, nem a gyülekezetvezető tulajdona, hanem a Szentlélek tulajdona. Ma délelőtt hallottunk Péterről, aki presbiter társnak mondta magát. Jó lehet, mondjuk a római katolikus egyház úgy mondja, hogy Vicarius Filii Dei, Isten fiának helyettese. Valóban nem ő a helyettes, hanem a Szentlélek helyettesít az Úr Jézust addig, amíg ő elment, és vissza nem jön erre a földre. És erre van a legnagyobb szükségünk. Szükségünk van arra, hogy gyerekeinket tanítassuk, hogy munkába állítassuk, hogy férhez menjenek, megnősüljenek. Ezekre mind nagyon szükség van, és jó a kis anyagi háttér is, de a legnagyobb szükség mégis a Szentlélekre van szükségünk. Ezt kell kérjük, és megadja nekünk, ami mennyei atyánk. Ezt szerettem volna testvérekkel közölni, hogy kérjük a Szent Lelket, hogy tudjunk boldogulni ebben a jelen való világban. Amen.
Hol a vég, de egyet tudunk az Úr Jézus, azt mondta önmagáról, én vagyok a kezdet és a vég. Azt mondom, hogy a boldogság, mert a boldogságról szó, legnagyobb problémája, hogy félünk a haláltól, félünk a szükségtől, vészségtől, féltük a gyerekeinket, hogy bűnösök, gyilkosok kezébe kerülnek, majd jöhetnek ugye, üldöztetések. Egyet tudjunk meg mindnyájan, akik az Úr kezébe tettük igazán az életünket, és e tekintetben nincs hova tenni máshova. Nincs, aki legyőzze azokat, akik üldözik Krisztust, és azok a farizeusok, akik ott voltak bent a templomba, és főpapok. Ők azt hitték, hogy ők jót tesznek. És miért volt az, hogy amellett, hogy adták a tizedet, amellett, hogy csináltak sok vallásos jócselekedetet, mégis ennyire az Úr Jézusnak ellenségei voltak. Miért? Miért? Tegyem én is fel magamnak a kérdést. Én miért vagyok ellenség annak, hogyha valami új, valami krisztusi, valami az én fülemnek kellemetlen dolog érint. Más vallásúak, vagy más felfogásúak. Hát ugye ezek tőlünk idegenek. Olvasom azt az igét, nem nagyon szeretek beszélni olyan emberekről, akik hitetlenek, de most itt gondoltam, hogy ha mégis siker jöjjek, akkor mi legyen az ige? Hát ez az ige. Akkor a farizeusok kimenvén a Herodes pártiakkal mind járt, tanácsot tartának ellene, hogy elveszítsék őt. Azt mondom, hogy ez elképesztően gonosz dolog volt. A Herodes pártiak ugye ezek teljesen hitetlenek voltak. A farizeusok meg magukat teljesen igaznak tartották. És ez a két fajta, aki magát tehát igaznak, tehát önigazultak, meg a teljesen ellenségek, ezek meg, nagyon jól megértik egymást. És ma is így van ez a világon. Az egyedüli menekülés az Úr Jézus, ezt tudjuk. Azért kell nekünk nagyon-nagyon, még egyszer mondom, imádkozni, hogy jöv el, Uram Jézus. Azt mondta az Úr Jézus, hogy imé eljövök hamar. És ez a szó, hogy hamar, egy kicsit, ez megint nem tetszik, vagyis nem tudjuk felfogni. Hogy Úr Jézus, hát 2000 éve mondod, és azt mondod, hogy hamar. Tudjátok, hogy van ez, hogy hamar? Úgyhogy a mi felfogásunkhoz képest, meg a mi várakozásunkhoz képest majd nagyon hamar lesz. Úgy gondoljuk, hogy lehet építeni, lehet gazdagodni, lehet mindent csinálni ezen a világon, amit a világ adhat, úgy nevezett boldogságot, és akkor toppant be az Úr Jézus, akkor jön. Nagyon tetszett nekem egy lelkipásztornak a mondása, hogy így mondta, és így imádkozott. Úr Jézus, már hallik a te lépteidnek a zaja. Már jössz, már úton vagy, már csak nyissad meg a szívedet, már ne tétováz, mert csak egyedül az Úr Jézus az, aki megoldhatja a te bűneidnek problémáját, hogy az ítélet napján hogy állj meg. Meg az, hogy itt ezen a földön akármi fenyeget, akármi történik, ott mégiscsak te egy helyen biztonságban lehetsz, és ez az Úr Jézus. Hát volt egy ilyen példa, hogy a gyermek csak akkor hallgat el, hogy ott van az anya szíve mellett, mert hát miért? Hát az anya szívének a dobogását mielőtt megszületett volna, már ismerte önkéntelenül. Hát ki az, aki minket az ő szívére fogadott? Ki az, aki szeretett minket, mielőtt mi szerettük volna? Ki az, akinek a szíve megszakadt értünk a keresztfán? Ki az, aki egyedül az Atya előtt közben jár, és hiteles az ő közben járása? Lehet annyi ezerféle főpap, meg annyi ezerféle tehát megoldás emberileg, de azok nem megoldások, csak megnyugtatások, csak beképzeltsége. Az egyedüli megoldás, tudjátok mi? Az, hogy a Krisztus szíve dobog értünk most is. Mint egy édesanyának a szíve az ő gyermekéért. Evel fejezném be, ne felejtjük el, az egyedüli megoldás imádkozni, hálával dicsőítni az Urat. Úr Jézus, köszönöm, hogy most is irgalmas főpap vagy. Köszönöm, hogy értem, hogy a keresztfán, a Golgotán szenvedtél, és ezért van nekem jogom az Atya előtt majd megállni, és ezért van nekem jogom majd otokni az angyalokkal, és te veled örökké a mennyek országában. Azt szeretném hozzáfűzni, ha többet, tehát én nem így gondolkodok, élhetünk 100 évig, 120 évig is, mint Mózes, és mégsem lesz valami nagy csoda, mert is nem probléma. Hanem, ha mégis az embernek az utolsó szava lenne, akkor tudjátok mi az? Az, hogy a Krisztus szíve dobog érted, és te is igyekezz az ő szívével együtt dobbanni, együtt hinni, együtt szeretni, mert az ő szeretete kimondhatatna, és az ő biztosítéka az üdvösség egy szóval, az csak benne található. Ezt adja meg az Úr mindnyájunknak. Amen.
Újból kérjük a zenekarnak a szolgálatát, és Szabó Gizike testvérnőt kérjük.
Thank you. Szeretettel köszöntöm kedves gyülekezetet, olyan sokáig hiányoztam, de nagyon hiányzott ez a gyülekezet. És még mindig szobafogságba kellene legyek, de azt mondtam, hogy most már csak eljövök. Annyira vágytam már közzétek. Hát meg szeretném köszönni mindazokat, akik imájukban hordoztak, akik meglátogattak, akik telefonon keresztül is Isten igéjét küldték, és egészségem felől érdeklődtek. Egy gondolatot szeretnék megosztani a gyülekezettel, ugyanis nem olyan régen, karácsony előtt egy levelet kaptam egy kedves családtól, és többek között egy ige töredék volt benne. Hol vagy, és hol van a te testvéred? Annyiszor elolvastam ezt az ige töredéket, elővettem a Bibliát is, végigolvastam a történetet. Bizonyára a testvérek tudják, hogy kikről van szó. És nem találtam semmi üzenetet. Aztán napközben is, mikor eszembe jutott, leültem, megint elolvastam. Hát már utoljára azt mondtam, Uram, hát adjál világosságot, hogy mégis értsem, hogy miért is írták ezt nekem, és mit akarnak ezzel, mi az üzenet ennek az ige töredéknek. És csodálatos képpen az egyik este úgy megvilágosodott előttem, hogy Isten kérdez. Isten kérdez, hogy hol vagyok. Isten nem csak megszólít, hanem kérdez is. És úgy elgondolkoztam, hogy Uram, nem jó helyen vagyok. Úgy látod, hogy hiányosságaim vannak. Valahol eltávolodtam. Vagy miért is kérdezed ezt tőlem? És a kérdés tovább ment. Nem csak én rám volt kíváncsi, hogy hol vagyok, hanem tovább kérdezte, hol van a te testvéred? És azt mondtam, hogy Uram, ha az első kérdésre válaszolnék, vajon mit mondanék, hogy hol vagyok? Hát, Uram, te látod, hogy mikor csak egészséges vagyok, a gyülekezetben vagyok, imádkozok, igét olvasok, és mégis ezt kérdezett tőlem, hogy hol vagyok? Igen, de Istennek nem elég ez, hanem ha jó helyen vagyok, akkor felelősségre vonja a testvéreimet is. Tehát felelősségre von engemet, hogy tudjam, hogy hol vannak az én testvéreim is. Hát úgy megszégyenültem Isten előtt. Hát ha második válaszra nem tudok válaszolni, akkor az elsőre se tudok. Mert ha azt mondom, hogy Uram, jó helyen vagyok, akkor minden testvéremről kell, hogy tudjak, úgy a vérbeli, mint a lelki testvéreimről, és bizony megelégszem, hogyha látom a gyülekezetbe a testvéreket. És közben egy disznóvágáson vettem részt egy román faluba, és hát kíváncsi voltam, hogy ott hogy csinálják, úgy, mint az én szülőfalumba. És hát egy nagyon ügyes hentes volt, aki végezte a munkáját, és úgy felfigyeltem, hogy olyan különös, nem olyan, mint a többi. Végzi a munkáját örömmel, és láttam, hogy nagyon ügyesen csinálja, sőt, meg is dicsértem, és azt mondtam, hogy hát igazán nincs mit hozzá fűzzek, mert nagyon jól csinálja a munkát. Hát persze nem voltam ott állandóan, majd bementünk, majd következett az ebéd, mindenki kitett az ételt, és ez az ember fölállott, és imádkozott. Hát alig tudta menni, megköszönte a napot, megköszönte az erőt, megköszönte az eledelt, és akkor eszembe jutott, hogy hol vagyok? megszégyenültem Isten előtt, hogy nem én voltam az, aki felállok és imádkozok. A zárójelben nem azért mondom, hogy most magamat egy kicsit igazoljam, de egy olyan környezetben voltam, ahol nem tudnak egyáltalán magyarul, és aki csak tudja, hogy ismeri a román nyelvet, az az ilyen vallásos szavakat nem nagyon tudja. Én jól tudok románul, de imádkozni és a Bibliából vagyis a Bibliából magyarázni nem tudok. Hát mondjuk ez nem volt egy ilyen jó igazolvány, hogy most mentegetőztem ezzel, de azért úgy eszembe jutott, hogy Isten kérdez, hogy hol vagyok. És most, hogy olyan sokáig betegeskedtem, úgy elgondoltam, hogy mennyi mindent elhalasztottam, mennyi beteg látogatást, és milyen jól esett, amikor a testvérek eljöttek és felkerestek, és milyen jól esett velük imádkozni, és milyen jól esett, hogy elmondták a vasárnapi prédikációt, és hol is vagyok én? És ahányszor csak hívtak, mindig mentegetőztem, hogy ó, tudjátok, nem szeretek menni, mert... De most Isten megtanított. Megtanított, hogy úgy, ahogy nekem jól esett, hogy jöttek meglátogatni, úgy másoknak is jól esne, hogyha én is mennék meglátogatni. Egy ige töredéket, egy imát együtt elimádkozni, és a második kérdésre is tudnék felelni akkor, hogy hol van a te testvéred. Akkor be tudnék számolni Istennek, hogy igen, Uram, a beteg ágyon van, de imádkozok, de teszek érte valamit. Elmentem meglátogatni, megkérdeztem, hogy van-e szüksége valamire. Ez egy tanulság volt, és köszönöm az Úrnak, hogy mind a két kérdésére tudtam válaszolni, és szeretném, hogyha ne csak válaszoljak, hanem cselekedetben is tudnám ezt tenni. Isten egészséget ad, és teljesen felápolom. Hát én kívánom nem csak magamnak, hanem a kedves gyülekezetnek is, hogy látogassuk egymást. És eszembe jut, mikor a csendes napon voltunk Szilágy Somlyón, szekeres testvér azzal a mondattal indított el bennünket, hogy testvéreim, itthonról hazamentek, de vegyétek észre testvéreiteken az örömet is, és kérdezzétek meg akkor is, ha látjátok, hogy vidám és örül, hogy miért örül, hogy együtt tudjatok örülni vele. De akkor is, amikor könny van a szemében, akkor is kérdezzétek meg, hogy együtt tudjatok vele sírni is. Köszönöm szépen.
Thank you.
és a nyugalom nap, ez a témánk, és ezen elmélkedjünk még a következő percekben. Az Úr Jézus Krisztushoz van kötve a vasárnap ünneplése. És úgy láttuk, hogy az Úr Jézus valóban szokása szerint bement a zsinagógába szombatnapon, és az apostolok is ezt gyakorolták. Viszont az Úr Jézus a hét első napján támad fel, és ezért már az első gyülekezet, ahol megtért hívők voltak, a hét első napján, vasárnap jöttek össze, és imádták az Urat. És ez azért lehetséges, mert új szövetség jött létre. Az Ószövetségnek a jele a szombatnap megünneplése. És ez több helyen ki van így emelve a Bibliában, hogy ez a jel köztem és közöttem, közötted, mondta az Úr Izrael népének. De azt is mi mindnyájan ismerjük, hogy amikor az Úr Jézust vitték bemutatni, az ak Simeon azt mondta, hogy ez vettetett sokaknak elestére, és jegyül. Az új szövetségnek a jegye, az új szövetségnek az ismertető jele már nem egy nap, hanem egy személy. Nem valami külsőségek, hanem ahogy hallottuk a Baricsán testvér szolgálatában is, az a nyugalom, amire az Úr Jézus Krisztus vezet el bennünket, amit nem talál meg az ember külső szertartások megtartásában, hanem úgy lelkében megnyugszik, békességet kap az Úrtól, mert az Úr Jézus Krisztus elvezette erre a békességre. És mi, keresztény hívő emberek, ezért ragaszkodunk, és ezért tartjuk a vasárnapot az Úr napjának. Mert az Úr Jézus Krisztus ezen az ünnepen támad fel, ezen a napon, mert az első gyülekezetben, hát akkor tartottak összejövetelt, és mi is ezt szeretnénk gyakorolni. A felolvasott ígénk, testvéreim, bemutatja azt, hogy az Úr Jézus Krisztus hogyan állt hozzá a nyugalom naphoz. Hogy mit cselekedett, vagy mit nem cselekedett. És hadd legyen szó erről egy néhány gondolatban, és segítsenek ezek az ígék, ezek a gondolatok abban, hogy mi hogyan állunk hozzá az Úr napjához a nyugalom nappal kapcsolatosan. Tehát mit tett az Úr Jézus Krisztus az Úr napján? Az első, amit kiemelek, csak a legszükségesebbeket tette. Csak a legszükségesebbeket. És ez a törvény szerint is lehetőség volt. Hát ki van emelve a mózesi törvényben, hogy a szükséges dolgokat meg lehet tenni, az irgalmasság cselekedeteit meg lehet tenni, tehát ha segíteni kell, akkor segítsél. Ne kerüld el azt az embert, aki bajba van, mint ahogy tette a papa lévita. És az irgalmas samaritánus, ő segített. Mert az irgalmasság cselekedeteit szabad tenni. Ha beleesik az atyád fiának az állata a verembe, akkor szombatnapon húzd ki. Ne hagyd ott. Mindjárt majd idézem azt, hogy vitatkoztak, hogyha két állat esett bele egy ilyen verembe, hogy akkor mit csináltak. Mert a zsidók, a farizeusok és írástudók nagyon szőrszálhasogatók voltak. Tehát a szükséges dolgok, az irgalmasság cselekedetei és az Isten tisztelethez tartozó dolgok. Ugye a lelkészek, a papok az Isten tiszteleten szolgáltak, és az ószövetségi szertartásban ugye egy csomó állatot meg kellett ölni, és szó szerint ott dolgozni kellett. És ezt is a Jóisten parancsolta, és nem esett a törvény vagy a szombat megszegése alá. Úgyhogy az Úr Jézus is éppen a legszükségesebb dolgokat tette. Enni kellett, az éhséget csillapítani kellett, úgy ahogy. Nem adtak ők nagy dolgot erre, hogy milyen ételt, milyen ebédet készítenek, de éppen mentükben kalászokat téptek, és azzal csillapították az éhségüket. Sose felejtem el, míg fiatal voltam, mentünk missziózni, kerékpárral mentünk egy testvére, és elkapott az eső, elég nehéz volt a közlekedés, bementünk az imádba, jó hideg volt, meg voltunk, csuron vizesek voltunk, bementünk a szószékre, ott meg olyan hideg volt, hogy nagyon hívtak bennünket ebédre, nem akartunk menni, mert mi beteget is akarunk látogatni délután, meg ilyesmi. Ahogy mentünk, még egy nagyobb eső elkapott. Beálltunk a fák alá, na hát egy kicsit ott legyünk, de hát annyira esett az eső, hogy mi már se tudtuk mit csinálni. Már minden témát kibeszélgettünk ketten, ott a fák alatt. De olyan éhesek voltunk, hogy nagyon. De most mit csináljunk? Hogy legyen? Otthon vár a finom étel. És ahogy ezen gondolkodunk, látok, hogy mi szilvafák alatt állunk. és zöldek, de úgy már egy kicsit kezdett színesedni a szilva. Jaj, hát hogy nem láttuk, hamarabb ezt meg, jól belaktunk, úgy elcsapta a hasunkat. Nem, ott már ott semmi más feladat és munka, hanem jól megbetegedtünk. Nem mondom, hogy így kell ezt csinálni, de valahogy az Úr Jézus is, tehát most ezt kellett tenni, ez volt a szükséges. És máskülönben szombatnapon a vetések között megy vala az Úr Jézus, mert a zsidók nagyon megszabták, hogy menni a szombatnapi járóföld. Nem volt szabad menni. Olvastam az ő felfogásukban, hogy mennyit volt szabad menni, hogy körülbelül 900 méter, vagy 1000 méter, egy kilométer valószínű. Ennyi volt a szombatnapi járóföld. És hogyha valaki messzebbre kellett, hogy menjen valami miatt, például, hát mit csinálnak, mert az írástudók, farizósok mindent meg akartak forgatni, és azt mondta, hogyha valakinek a gyereke kiment a mezőre, a szombatnapi járóföld miatt, de át kellett menjen egy folyón, közben eső lett, és a folyó megduzzadt, és a gyerek nem tudott hazajönni, akkor hogy menjen a szülő érte? Hát menjen el a folyóig, ha nem tud átmenni a folyón, akkor a gyereknek valami vasvillára tegyen valami ételt, és úgy adjon a gyereknek ételt, semmiképpen ne menjen, meg ne mentse, mert ne fogja ölébe, mert akkor az teherhordás lenne, meg olyan szőrszálhasogatók, hogy borzasztó ilyen dolgokat csináltak. Tehát az Úr Jézus Krisztus ment, mert misszió munkát végzett. És a szükség volt arra. Evett, és a vetések között, ahogy járt, ugye tépték a kalászt, és azt ették, hát nem tudom mennyire laktak jól, de evel ők megelégedtek. Tehát mit csinált az Úr Jézus az Úr napján? A legszükségesebb dolgokat. Ő nem hágta át ezzel a törvényt. Nem. Hanem áthágta az írástudók és farizeusoknak a törvény magyarázatát. Mert más helyen ugye olvassuk a Bibliában, hogy a vének rendelését áthágják, vagy mi nem tartják meg. Hát a vének rendelését, amit így van írva a Bibliában, ezeket a rendeléseket összegyűjtötték, és könyvbe megvan ez a zsidók számára, ezt a könyvet úgy hívják, hogy Talmud. Legalább 62 vagy 64 kötete van ennek a nagy könyvnek. Magyarra még nincs lefordítva ez a könyv, úgy olvastam, hogy megpróbálják lefordítani. Csak szemelvények vannak a törvényből, hogy mennyire szőrszál hasogatók voltak. Ennek a könyvnek a Talmud szerint 39 fő munka volt, és ezeket nem volt szabad csinálni az ő felfogásuk szerint szombaton. Csak hallgassunk meg, mert vannak ilyen, lehet olvasni, ilyen szemelvényeket a Talmudból. Például földpadlót söpörni szombaton azért tilos, mert fennáll a lehetősége, hogy a padló bemélyedéseit azáltal, hogy port seprünk beléjük, feltöltjük, és ezzel megsértjük az építés tilalmát. Ez egy szabály. Szigorúan ragasztottak hozzá. Egy másik, mondom, ha egy állat beleesett a verembe, az rendben van, de ha kettő esetben, akkor mit csinálunk? Figyeljük meg, hogy milyen kibúvókat találtak. Ha egy állat és ivadéka, amelyek szombatnapon verembe zuhantak, csak akkor szabad kiemelni az állatot, ha alkalmas a levágásra, és azt még aznap meg is teszik. A tilalom oka, tehát miért nem szabad mind a kettőt kiemelni, hogy mert a kiemeléshez erőkifejtés kell. És a bibliai törvény szerint, és idézik a Mózes harmadik könyvét, amely úgy mondja, hogy tehenet és juhot, azt és annak fiát ne öljétek meg egy napon. Tehát bibliai törvény szerint nem szabad ugyanazon a napon levágni egy állatot és az ivadékát. Tehát tilos lenne mindkét állatot kiemelni a veremből, mivel csak az egyiket szabad levágni. Na de és akkor mi a megoldás? Most figyeljétek meg a magyarázatokat. Ezért Rabbi Eliezer azt mondja, az első állatot szabad kiemelni, hogy levágjuk, és akkor le is kell vágni. A másodiknak viszont csak enni adunk, ott, ahol van a veremben, hogy el ne pusztuljon. De Rabbi Jehoshua ezzel szemben azt mondja, azzal az alapvető céllal, hogy levágjuk, ki szabad emelni az első állatot, de utána nem muszáj levágni, mivel az ember mondhatja, hogy az első állat nem felelt meg az elvárásainak, mondjuk túlságosan sovány volt. És hogy az és hogy az az állat, amely még a veremben van, kívánatosabbnak látszik. És most figyeljétek meg, ekkor már van kibúvónk, van kibúvónk a második állat kiemelésére. Majd, ha mindkettő kint van, a vermen kívül van, választat. Ha akar, elevágja az egyiket, ha akar, elevágja a másikat. Tehát Rabbi Jehoshua annak érdekében, hogy elejét vegye az anyagi veszteségnek, engedékeny. Rabbi Eliézer viszont szigorú. Annyi törvény, hogy csak említem, ha a kulcs leesett az ajtó elé, azt nem szabad azt a kulcsot felemelni, hogy nyisd ki az ajtót, mert az teherhordás. Nem szabad. De ha fent van valahol az ajtó felett a kulcs, akkor azt onnan leszabad venni, az nem teher. Meg olyasmiket találtak ki, hogy próbálták meghatározni, mennyi nyál gyűlik a szádba, arra is vigyázzál, mert ha nagyon sok, akkor az is teherhordás. És ez mind a Talmudban van benne, és a zsidók annyira ragaszkodnak ezekhez a dolgokhoz, és magyarázzák, és ilyen Talmud magyarázatokat még lehet találni. És ezért kérdezték a farizeusok, hogy miért csinálják azt, amit nem szabad, mert ők annyira tudták, mi az, ami nem szabad. Szőrszálhasogatók voltak, de ahogy olvastuk itt, a kibúvókat keresték, és mondom én így szemtelenül meg is mondták ezt, hogy van kibúvónk. Hát ez a lényeg. Hogy tegyük félre az Isten parancsát, és csináljunk, ami nekünk tetszik. Anyagi előny érdekébe, vagy más dolgokat nézve, félretesszük, amit Isten mond, és mi csináljuk, ami nekünk tetszik. Az Úr Jézus Krisztus nem bonyolodott ebbe bele. Ezért én úgy látom, hogy nagyon sok keresztény egyházba és gyülekezetbe az Úr Jézusnak nem lenne helye. Ha az Úr Jézus kérné ott a felvételét, akkor nagyon sok helyen az Úr Jézusnak nem lenne hely. Mert biztos, hogy sok helyen az úrvacsoraosztással kapcsolatosan, vagy éppen a bűnvallással, a gyónással kapcsolatosan az Úr Jézus nem értene egyet. Vagy más dolgokkal. Mit tesz az Úr Jézus az Úr napján? A legszükségesebb dolgokat. Tehát kérem testvéreim, hogy ezt ne bővítsük ki. Amennyire lehet a legszükségesebb dolgokat tegyük. És ilyen szempontból érdemes lenne az egyházak, keresztény egyházak összefogjanak városon és falun, hogy szüntessék meg a vásárnapot, és legyen vasárnap. Ócskapiac, autópiac, vagy mit tudom én, milyen más dolog. Na ebben fel kellene emeljük a hangunkat. Keresztény egyházak. A vasárnap nem azért vasárnap, mert hát onnan jön, hogy a vásárnap. Hát akkor nem csinál senki semmit, és akkor megyünk az úrházába. Nem. Az első keresztény egyházban vasárnap az úrnapja, a nyugalom napja volt. Az Úr Jézus a legszükségesebb dolgokat tette. Legszükségesebb dolgokat. Ehhez ragaszkodjuk mi is. A második dolgot, amit ki szeretnék emelni ebből az igéből, amit itt ma olvastunk, hogy a szükségesek mellett az Úr Jézus az igét hirdette. De nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az Isten szájából származik. És amikor feltették a kérdést így kötekedő módban, hogy miért csinálják azt, ami tilos, és akkor jön az Úr Jézus a tanítással. Soha nem olvastátok én? Hát ez egy kicsit gúnyos, rájuk pirít. Ők az írástudók, hát hogy ne olvasták volna? És magyarázza nekik az Úr Jézus a történetet. És mi tudjuk ezt a történetet. Igét hirdetett nekik. Királyról, aki ugye Dávid király, egy papról, aki abban az időben volt a szolgálatos, és megengedte, vagy odaadta azokat a szent kenyereket, és egy prófétát idéz. De nem olvastátok az írásban? Ott a Sámuel próféta könyvénél? Mert az Úr Jézus Krisztus ezzel a jelképes igen magyarázatával is ő magát állítja központban. Mert ő egy személyben király, pap és próféta. És magyarázza az írásokat. Mert szombatnapon, vagyis az Úr napján ez kell legyen az embernek a foglalkozása. A testi területen éppen a legszükségesebbek. De lelki területen minél többet. Az igével foglalkozni. És ez nagyon hasznos. És a törvényben is, az ószövetségi törvényben is ez áll, hogy azon a napon hirdesd a gyermekeidnek, gyűjtsd össze a családot, és ez legyen, csak kérdezik, meg kérdezhetnek. Akkor mondjad, hát ez az, amit kell tegyen az ember az Úr napján, az ígével foglalkozni, az ígét olvasni, az ígét mondani, az ígét hallgatni, az ígét alkalmazni a saját életére, tanítani embereket, bizonyos elhajlásokat kiigazítani, mint ahogy az Úr Jézus teszi ezt itt. Ugyan ide kapcsolódik a másik gondolat, hogy mit csinál az Úr Jézus az Úr napján, az, hogy megy a közösségi alkalomra. A harmadik rész úgy kezdődött, hogy ismét bement a zsinagógába. Az Úr Jézus vállalja a közösséget. Hát akkor a vallásos emberek zsinagógákba tömörültek, és jártak oda, hogy a lélekkel foglalkozzanak. Az ígét olvassák, és az Úr Jézus ezt teszi. Az Úr Jézus ezt teszi. Testileg a legszükségesebbeket, pihenni is kell, meg enni is kell, biztos. El kell készíteni azt az ételt addig, valahogy, de járok és megyek az Úr házába. Ott, ahol a testvérek együtt vannak, vágyok oda. Részt vállalok abból, ami ott történik. Ahogy az emberek néztek az Úr Jézusra, úgy látszott, hogy az Úr Jézus Krisztus nem csak hallgatója volt az igének, hanem az Úr Jézus aktívan részt vett a zsinagógai szolgálatban. Akár vendégként, akár házigazdaként, akár ismerték, akár nem ismerték, de az Úr Jézus Krisztus nem csak azért ment oda, hogy pihenjen egyet. Nem kikapcsolódni ment oda az Úr Jézus. Nem, mintha nem volt más szórakozási lehetőség abba az időbe, és akkor hát egy ilyen kultúrprogramra lássuk, mi történik, aztán majd jól kipletykáljuk magunkat előtte vagy utána. Nem, az Úr Jézus azért ment oda, mert ott van az Isten népe. Oda gyűlnek, hogy az ígét, a Tórát, a könyvet olvassák, a Mózes rendtartásait, hogy magyarázzák azt, és lássuk, hogy ezt hogy gyakoroljuk a mindennapi életünkben. Az Úr napján tehát, a nyugalom napon, a fizikai nyugalom és a lelki bekapcsolódás az Úr munkájával ez egyensúlyba kell, hogy legyen. Nem mondhatjuk azt, hogy hát az Úr napja, akkor pihenni kell, mert úgy mondja, hogy semmi dolgodat ne csináld. Igen, semmi hétköznapi dolgodat ne végezd. Úgy, mint ahogy hétköznapon csinálod azt. Azt ne végezd úgy. De az Úr napján a lelki munkába kapcsolódj be. Pihenni és szolgálni. Mindig így megy előre a Jóisten munkája. És az Úr Jézus ebben példát hagy nekünk. És végül, testvéreim, ez az ige világossá teszi, hogy az Úr Jézus Krisztus a nyugalom napot a lélekmentésre használta. Meg is kérdezi az embereket ott, hogy szabad-e szombatnapon jót vagy rosszat tenni, lelket menteni vagy kioltani. Nem válaszoltak. Hát persze, hogy szabad. Hát persze, hogy szabad. És az Úr Jézus Krisztus ezt a napot, az Úr napját erre használja. Lelket menteni. És testvéreim, ezzel akarom befejezni. Figyeljük meg, hogy az Úr Jézus, ahogy bement a zsinagógába, látta, tudta, hogy van ott egy megszáradt kezű ember. És annak az embernek baja van és problémája van. És annak az embernek valami megoldást kell adni az életére. Nagy szeretettel közelíti meg az Úr Jézus a bajba levőket. Az Úr napján ezzel a szeretettel lép be oda az Úr házába. Mit tudok tenni? Meg tudom menteni a lelkét? Valahogy fel tud engem az Isten használni, hogy az az ember fölszabaduljon? Nagy szeretettel ezt akarta tenni. De nagy erőről tesz bizonyságot az Úr Jézus, amikor mondja, hogy állj elő a középre. Neki hatalma volt, neki tekintélye volt. Ott szinte felforgatta azt, ami volt a zsinagógába. Mindenki ránézett, miért hívja azt elő, mit akar itt csinálni. Ilyen volt az Úr Jézus, és parancsol is hatalommal annak az embernek, hogy nyújtsd ki a kezedet. A nagy szeretet is, ez a nagy erő, ez kéz a kézben járt az Úr Jézus esetében és életében. Mert ő meg akarja oldani a problémákat. És lehet, hogy száradt kéz, ami arról tesz bizonyságot, hogy már nem tud elvégezni valamilyen munkát, képtelen rá, nincs ereje hozzá. De más betegségek is vannak. Nem csak a kéz betegség, a láb betegsége is. a fej, a szív, a nyelv, a szem, annyi-annyi ilyen lelki nyomorúságok és betegségek vannak. Bénaság, némaság, vakság. És nem végzi az ember az Úr munkáját. És az Úr Jézus odaállt, és azt mondta, hogy tudok-e ezeknek az embereknek segíteni? Én annyira szeretném, Uram, eszköz akarok lenni. És nem pazarolni erőmet, és nem fitoktatni erőmet, hanem itt vagyok, és használni akarok. Ugyanakkor, testvéreim, az Úr Jézus Krisztus a felelősséget átruházza arra az emberre. Azt mondja, állj elő a középre, nyújtsd ki a kezedet. Én nekem hatalmam van, de kell a te beleegyezésed, kell a te engedelmességed, a hited és a bizalmad. Másképp nem lehet ezt. Nem szaladt el az az ember. Nem. Nyilvánossá jött, ami ennek az embernek a baja és nyomorúsága. Nem úgy van az, testvéreim, ha van valami hiányosság az életünkben, fogyatékosság, akkor azt rejtegetni szeretnénk. Nehogy meglássák. És az Úr Jézus azt mondja, állj a középre, lássa mindenki. Miért? Meg akarja szégyeníteni? Nem, meg akarja gyógyítani. Mert a megvallás által szabadul föl az ember. Nem úgy, hogy rejtegetem az életem elrontott útját, hanem hogy bevallom. Isten előtt és emberek előtt is, ha kell. Fölvállalom azt, hogy ez vagyok én. Nem rejtegetem és nem cipelem magamba ezt az egészet, hanem szint vallok. Igen, ez a helyzet velem. És ha Isten azt mondja, hogy nyújtsd ki, akkor én engedek erre, és nem azt mondom, hát én nem bírom ezt, Uram. Hát én sose csináltam ilyet. Hát nem látod, hogy el van száradva, béna, nem tudom mozgatni? Hát miért mondod? És teszi, és kinyújtotta azonnal, és épp lett a keze, mert az Úr Jézus Krisztus a nyugalom napon, az Úr napján lelket menteni akar, gyógyítani akar, helyre akar állítani. Ezt akarja ezen a mai napon. De hogy állsz előtte ezen az Úr napján, ezen a nyugalom napon? Rajtad is akar könyörülni. És mindnyájunkon akar könyörülni, hogy a mi nyugalom napunk, hogy a mi ünneplésünk az ő szerinte való legyen. Segítsen Isten erre!